Egyre inkább a jövőbe pillant az emberiség, és egyre inkább próbál rájönni, milyen forgatókönyvek várnak rá, mert nyilvánvalóan egy szorongásos tünet, vagy egy szorongásos válasz, hiszen az ember, amikor bizonytalan és ezernyi út fut szét előtte, akkor szeretné tudni, mi vár az út végére.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Kapitány Fővény Máté, klinikai szakpszichológust.
Szervusz!
Üdvözöllek! Tegeződben maradtunk, hogy tegeződni fogunk. Holnap címmel jelent meg egy könyved, ami igazából már a jelenünkről szól, úgy érzem. Hogyan, miért döntötted el, hogy erről fogsz készíteni másokkal együtt egy könyvet?
Ennek a könyvnek az ötlete az tavaly januárban fogalmazódott meg, és elsősorban azért, mert azt érzékeltem magam körül, hogy egyre inkább a jövőbe pillant az emberiség, és egyre inkább próbál rájönni, milyen forgatókönyvek várnak rá, mert nyilvánvalóan egy szorongásos tünet, vagy egy szorongásos válasz, hiszen az ember, amikor bizonytalan és ezernyi út fut szét előtte, akkor szeretné tudni, mi vár az út végére. Az is megfogalmazódott bennem a könyv szerkesztésekor, ez egy szerkesztett kötet, ugye, hogy mik azok az életterületek, amik úgy leginkább talán foglalkoztatják az emberiséget, vagy ami leginkább mondjuk eszenciálisan hozzátartozik az emberi létezéshez, és itt 13 fejezet alkotja végül ezt a kötetet.
Majd mindjárt néhányat a fejezet címekből végig is veszünk, de még előtte megkérdezném, hogy jobban szorongunk-e mi, a mi generációnk, vagy azok az emberek, akik most élnek, mint a korábbi generációk?
Hát azt ugye nagyon nehéz megmondani visszamenőleg, hogy egy előző generáció mennyire szorongott, és mitől szorongott. Az biztos, hogy a mostani generáció, a most élő emberek nagyon sok akadályba ütköznek olyan szempontból, hogy látszólag végtelen lehetőségeket rejteget a világunk, és ezt nagyon sok esetben akár a reklámipar, a fogyasztói marketing ezt hangsúlyozza is, hogy így bármit megtehetek, bármit megvehetek, bármit megvalósíthatok, miközben azt is érzékeljük, hogy ez egy hazugság, ez egy becsapás, és ez a fajta kettősség, ez majdnem mindennapos szorongást vált ki az emberekből. Tehát az a fajta üzenet, hogy én egy ilyen bármerre elindulhatnék, az biztos, hogy szorongató, mint egy korábbi generáció, vagy egy korábbi társadalomba, ahol sokkal jobban ki volt osztva az embernek az életútja, hogy mondjuk átvette a szüleinek a céhét, mondjuk a középkorban beszélünk, vagy más társadalmakban mondjuk ugyanazt a foglalkozást űzte tovább. Abban nyilván látszólag a lehetőségek korlátozottabbak, de ugyanakkor ki van jelölve egy út számára, ami meg kevésbé szorongató.
Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert a családom belül a gyerekeim karrierválasztás határán voltak, vannak, és pont ezt mondtam nekik, hogy nekünk az volt nehezebb, hogy mondjuk bejutni egy egyetemre nehezebb volt, kevesebb hely volt, nekik pedig nagyon sok lehetőség kínálkozik, és dönteniük kell, és azért ez nem könnyű.
Igen, hogy ez meg is változott ennek mondjuk azt, hogy a normája, hogy így hogyan alakul az emberi életút, és azt, hogy mondjuk akár ilyen 4-5 évente éles karrierváltások következnek be, ez kezd, nem azt mondom, hogy mindennapossá, de egyre gyakrabban láthatóvá válni. Tehát kétségtelen, hogy most már teljesen más, hogy gondolkodunk arról, hogy az ember hogyan építi fel a karrierjét akár.
Ami mondjuk egy picit könnyebbség is lehet annyiban, hogyha nem jót választ esetleg, uh-huh. akkor nem nézik olyan rossz szemmel, hogy módosítja ezt a karriert, amin elindul. Gondoltam, hogy néhány szót az előszóban, amit te írtál, kiemelnék, hogy hát a hallgatóink, nézőink is esetleg, ha ismerősek is a kifejezések, nem biztos, hogy mindegyiket tudják, hogy mit jelentenek. Én legalábbis nem tudtam mindent. Nyilván a mesterséges intelligencia mindenkinek világos, de ha érdemes erről beszélnünk egy picit, hogy tisztázzuk, hogy mi is pontosan a mesterséges intelligencia, mint egy ilyen kötetben.
Talán inkább majd arról, hogy így különböző életterületeken hogyan válik egyre inkább ilyen, amit úgy nevezünk, hogy immerzívvé, tehát egyre inkább ilyen bevonóvá vagy áthatóvá a hatása. Arról szerintem érdemes beszélni. Maga a kifejezés, uh-huh. ez talán tényleg mindenki számára uh-huh. ismert már. Az, hogy alakítja át akár az egészségügyet, az orvoslást, az oktatást, majd a digitalizáció, mit jelent az, hogyha átadunk egyre több készséget a mesterséges intelligenciának, illetve mi az, amit érdemes átadnunk, és mi az, amit szerintem nem szabadná átadnunk neki. Ezek mind fontos témák.
Beszéljünk erről, mi az, amit nem lenne szabad átadni.
Én azt gondolom, hogy például azok az alapvető emberi készségek, amik például a társas interakcióhoz szükségesek, tehát mondjuk a másik érzelem felismerése, az úgynevezett mentalizáció, ami azt jelenti, hogy milyen mértékben tudunk mondjuk a másik gondolataiba, érzéseibe, vágyaiba idézőbe belepillantani, és hogy elég pontos hipotéziseket megfogalmazni, vagy mit érez, mit gondol a másik ember, vagy az empátia készsége, vagy akár annak a készsége, hogy én hogy tudok olvasni verbális, meg nonverbális jelzéseket. Ha ezeket is átadom a mesterséges intelligenciának, ahogy egyébként most már vannak olyan mesterséges intelligencia applikációk, programok, ahol érzelemfelismerést végez az automatizmus, akkor az fog bekövetkezni, ami a legtöbb készségünknél, amikor átadjuk az automatizmusnak, hogy romlani fog. Mondok egy példát, tehát amikor az ember átadja a navigáció készségét egy az egyben egy programnak, akár egy GPS navigációra is gondolhatunk, arra vonatkozólag voltak utánkövetéses vizsgálatok, hogyha valaki hosszú távon akár olyan okos szemüveget hord, amiben navigációs program van, és az mutatja neki, hogy merre kell, hogyan kell fordulnia, akkor előbb-utóbb romlik a navigációs képessége. És ez majdnem minden hétköznapi készségünkről igaz, hogyha nem gyakoroljuk, hanem átadjuk a felelősségét a készségnek, akár egy másik embernek, vagy egy automatizmusnak, akkor el fogjuk veszíteni azt a készséget.
Köszönöm, egy családon belüli vitás kérdést meg is válaszolt ezzel, ez egy nagyon érdekes részlet. Olyan különleges szavak is vannak ebben az előszóban, amiket azért nem minden nap használunk. Például a sextech mit jelent? Én ezt nem tudtam, hogy mit érthet ez alatt a szerző.
Ezek olyan, ugye a könyv egyik fejezet az a szexualitásunkkal foglalkozik, hogy hogyan alakul át majd a szexualitás. A sextech az ugye azt jelenti, részben egyébként benne is van a szóban, hogy olyan technológiai újítások, amik valahogy a szexuális életnek a minőségét, vagy így a lefutását alakítják át. Mondok példákat, mondjuk egy olyan szenzor, ami és van most már ilyen applikáció is, hogy távcsók, hogy lehet távolról csókolozni a párunkkal, egy olyan szenzort kötni akár az okostelefonra, tabletre, laptopra, ami a másiknak a szájmozgása, vagy így a viselkedése alapján egy kimenő jelet ad az ilyen oldalamon, és hogyha a szájra rakja az ember, akkor ilyen bizsergető stimulus érkezik. Vagy olyan ruha, ami különböző pontokon elkezdi bizsergetni az ember testét, vagy mondjuk most már olyan elképzelések vannak, hogy bizonyos pornószínészek a nemi szervüket elérhetővé teszik, mondjuk ilyen szexuális segédeszközként vagy játékként, mondjuk 3D nyomtatás segítségével, tehát mint hogyha én birtokolnám annak az embernek a testét, ami persze nagyon messze menő és bizarr, hogy mondjam, fejlesztések, de hogy csak hogy lássuk, hogy a szexuális technológiák is folyamatosan felzárkóznak így és arról nem is beszélve, hogy most már ugye régóta van virtuális valóság alakú pornográfia, ami megint csak azt mondani, növeli a bevonódási élményt, és még inkább addiktívvá teszi. Az egyébként is elképesztően addiktív pornófogyasztást.
A virtuális valóság alapú pornográfia mit jelent? Bocsánat, de számomra ez nem világos.
Ugye vannak olyan szemüvegek, virtuális valóság szemüvegek, amit hogyha felveszünk, akkor kicsit olyan, mintha benne lennénk abban a virtuális térbe. Nyilván ennek a hogy mondjam, életszerűsége még a mai napig nem tökéletes, de egyre inkább tökéletesedik. Ha ezt egy pornó jelenetbe tesszük fel, azt hiszem, hogy nem kell tovább ragozni, hogy az mit jelent, hanem az tényleg, mintha ott is lennék a helyszínen. És nyilván ezt lehet még tovább fokozni. Ahogy egyébként, ha belegondolunk, hogy olyan fejlődött az információs technológia, vagy akár a média, a nyomtatott sajtótól kezdve, aztán amikor megjött a rádió, a televízió, az okostelefonok, és aztán a metaverzum, vagy a virtuális valóság, akkor valójában az történt, hogy egyre több érzékszervünket vonta be. Ugye először csak a látásunkat, aztán a hallást, aztán egyre inkább a tapintást, és amikor az okostelefon már megérintem és lapozgatom, és a metaverzumban már a térérzékelés és a mozgás is bekerül. Tehát olyan, mintha én ténylegesen bejárnám azt a teret. Az emberre meg egyébként is jellemző, az ember pszichéjére, hogyha valami megmozdul, annak sokkal inkább az ember lelket tulajdonít. Tehát mondjuk, hogyha elfúj mellettünk valamint a szél, és csak így a perifériáról látjuk, akkor sokkal inkább azt gondoljuk, hogy ott egy létező, egy élő állat, vagy valami elfutott, pedig lehet, hogy csak egy levelet hordozott a szél.
Kicsit ijesztő perspektíva is. És hát ha nem is elterjedtek ezek a dolgok, most ugye a kötet címe honlap, tehát a közeljövőben vélhetően találkozunk ezzel.
Igen, hát az volt a célkitűzésünk, és hogy összesen 27 szerző van egyébként a könyvben, és az egésznek az a felépítése, ami talán újszerű, hogy van egy kiinduló tanulmány mindegyik fejezetben. Általában ezek szociológusok, trendkutatók, akik leírják, hogy a következő 10-20 évben, és ez volt a perspektívánk, a 10-20 év, talán még belátható, de egyébként azt is hozzátenném, hogy már ez is kevésbé belátható, hogy 10-20 év alatt mi fog történni, de 10-20 év volt az a távlat, amiben gondolkodtunk. A kiinduló tanulmány szerzője leírja az adott területen, az lehet az ökológia, az oktatás, a gazdaság, és így tovább, milyen várható változások lesznek, és mindegyikre reagál egy pszichológus, aki járt jártas azon a területen. Tehát kicsit olyan, mint egy párbeszéd, hogy mindegyik fejezet egy trendleírással és egy aradó pszichológiai reflexióval zárul, és minden fejezet végén van egy 10 tanácsból álló útmutatás, amit a pszichológus kollégák írnak, hogy mire érdemes odafigyelni ezekben a változásokban, hogy az ember meg tudja őrizni a mentális egészségét, vagy így csökkentse a szorongásait.
Szóval ez egy abban a szempontból is különleges könyv, hogy nem csak leírja, hogy milyen nehéz a helyzetünk, hanem próbál kicsit segíteni is.
Hát abszolút, és ugye abban indultunk ki, hogy az ember az valójában elképesztően alkalmazkodó képes. Tehát, hogy rengeteg ilyen nagyon sötét jövőkép van most már, hogy így 2050-re élhetetlen lesz a Föld, elpusztul az emberiség, és ennek az extrémebb vagy kevés extrémebb alternatívái. Én azt gondolom, hogy az emberiség ténylegesen nagyon tud alkalmazkodni a változásokhoz, de ehhez viszont az kell, hogy lássa, hogy mihez kell alkalmazkodnia. És annyiféle csatornából, olyan sok hiteles vagy hiteltelen csatornából áradnak ránk az információnk, ami szintén szorongást kelt, mert az ember képtelen ennyit feldolgozni. Ezért fontos, azt gondolom, hogy így hitelesen is kicsit leegyszerűsítve, vagy lecsupaszítva közölni, hogy valóban mi vár ránk.
Igen, ez érdekes, hogy ezt mondja, hogy ennyire sok minden ér minket is, amikor nemrég egy szakmai beszélgetésen arról beszéltünk, hogy hogyan lehet még több jó tartalmat létrehozni, és viccelődve arról is beszéltünk ekkor, hogy lehet, hogy néhány év múlva arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudunk kizárni minél több tartalmat, hogy ne érjen el minden, hogy úgy tudjunk élni, hogy tudatosabban. Említett egy érdekes szerzőt az előszóban, aki már a 20. század elején előre jelezte, hogy mi lesz most. Mennyire volt pontos ez az előrejelzés, és ki volt ő, egy pár szót mondani erről?
Ugye ő egy többszörösen Nobel-díjra jelölt szerző volt, aki írt egy A gép megáll című sci-fi novellát, vagy kisregényt, ami arról szól, hogy az emberiséget valójában egy automatizmus mozgatja, de a legpraktikusabb dolgoktól kezdve, mint az élelmiszer elosztás, vagy mondjuk az energia elosztás, ami nagyon hasonló, mint ami felé tart a világunk. És ugye ott van egy fordulat a kisregényben, hogy leáll ez a gép, és erre hogyan reagál az emberiség, hogy elpusztul-e tőle valójában. És nyilván egyébként ez egy disztópia, és nem ő az egyetlen, aki ezt megfogalmazta, hanem azóta is legalább 10 évente születik egy olyan könyv, ami elég pontosan előrevetítő, hogy mi lesz a következő 20-30 évben. Most gondoltunk itt, most csak egy hirtelen példa, mondjuk az Önimádat társadalma című könyvre, ami a 70-es években született, és valójában a narcisztikus átalakulását jelezte előre a világunknak, hogy mennyire fontossá válik majd a mások visszajelzése, és mennyire nehézé válik majd a kapcsolódás másokhoz, és mennyire fontossá válik az én, tehát ez a szélsőséges individualizáció, az énnek, az egónak a felnagyítása, az mennyire rányomja majd a bélyegét a világunkra, ez bekövetkezett, és egyre fokozódik is. Hát ha csak arra gondolunk, hogy mennyire mások visszajelzéseiből él egy influencer, vagy a közösségi média hogy működik, vagy mennyire függői lettünk gyakorlatilag addiktológiai értelemben a többi ember visszacsatolásainak, ez nem más, mint a narcizmus. Vagy a narcizmus nem azt jelenti, hogy én önimádó vagyok valójában, ez egy kicsit becsapó, hanem azt jelenti, hogy tele vagyok önbizalom problémával, meg kételjel, és azért van szükségem állandó pozitív visszacsatolásra, rajongásra, imádatra valójában, mert önmagamat kevésnek vagy törékenynek érzem. Tehát a narcisztikus ember az valójában nem saját magát imádja, hanem a világban való lenyomatát, például az avatárját, vagy mondjuk a profilját, a közösségi média profilját, ami nem azonos önmagával, hanem egy megteremtett alter egója. De az vált igazán kirakatba téve, és az vált igazán fontossá a lenyomatunk, és nem önmagunk.
Köszönöm, hogy felhozta ezt, mert készültem megkérdezni azt, hogy ugye több műve, könyve, tanulmánya jelent meg a függőség különböző formáiról, és hogy vajon kapcsolódik-e ez a Holnap című kötet ezekhez?
Abszolút kapcsolódik. Van egy fejezet, ami az emberi kapcsolatok átalakulásával foglalkozik. Sik Domonkos szociológus írta a kiinduló tanulmányt, arra én reagáltam addiktológiai szempontból. Nekem ugyanaz alapvető érdeklődésem, meg a szakterületem is az addiktológia, a függőség tan. De eleve az, hogy ennyire kiszolgáltatottá válunk a technológiai fejlődéstől, az már önmagában egy dependencia, egy függőség, annak minden, hogy mondjam, általános ismérvével együtt az, hogy egyre kevésbé vagyunk önállóak, egyre kevésbé tudunk felelősséget vállalni dolgokért, egyre inkább hárítjuk a felelősséget, vagy az automatizmusokra, vagy más emberekre, az, hogy egyre inkább infantilizálódunk, ezt úgy mondjuk szakszóval, hogy regresszióba zuhan az emberiség, hogy egy felnőtt ember is visszatér egy sokkal korábbi érzelmi állapotba, vagy érzelmi fejlődési állapotába, mondjuk egy ilyen 5-6 éves korú, óvodáskorú gyereknek az érzelem szabályozását mutatja egy stressz helyzetbe. Tehát szétesik, üvölteni kezd, mint egy hisztéria olyan állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok felnőtt stressz helyzetbe képtelen a frusztrációt elviselni, hanem kimenekül a helyzetből, és visszakerül egy ilyen gyermekkori állapotban.
Ez az elmúlt hány évnek az eredmény?
Azt gondolom, ez is évtizedek óta tart, az infantilizáció, és őszintén szóval, amiről még nem beszéltünk, de nagyon átszövi az egészet, úgy értem ezt az egész változás hullámot, az a fogyasztás. Mert hogy a fogyasztás nagyon sok mindent kijelöl a társadalmi változások terén, eleve ez a berendezkedés, beleértve akár azt, amit most már nagyon sokan leváltani fontosnak vélnek, ez a fejlődés központú gondolkodás, mindig csak fejlődni, de a fogyasztás lényege az, hogy minél több embert ugye rábírjunk arra, hogy benne maradjon ebbe a fogyasztási ciklusba vagy körbe, és azt is felismerték már nagyon régóta marketing szakemberek, hogy gyerekekkel és tizenévesekkel nagyon könnyen el lehet adni, mert hogyha őket célozzuk meg, akkor nagyon könnyen el lehet adni termékeket, a szülőkön keresztül is akár. Tehát a fogyasztásnak is, a fogyasztói berendezkedésnek is előnye, vagy olyan számára is jó, hogy az emberiség gyerekszerepben marad. Nyilván egy társadalom vezetése szempontjából is idézőjelbe előnyös, hogy a gyerekszerepbe tartom a lakosokat, akik sokkal inkább függeni fognak tőlem a vezetőtől. Ugyanígy igaz ez egy cégen belül, egy társadalmon belül. A fogyasztásban meg gondoljunk arra, hogyha mondjuk ráteszünk mondjuk egy fogkrémre egy Elsa figurát, mondjuk egy Disney figurát, akkor a gyerek már is könyörögni fog, hogy vegyék meg, miközben gyűlöl fogat mosni. Tehát nem arról van szó, hogy ő imádja a fogkrémet, hanem meg van célozva az ő rajongása, és ezáltal a fogyasztás is növelhető.
És ez az infantilizálódás, ez minek az eredménye akkor pontosan lehet ezt?
Egyrészt azt gondolom, hogy ennek a fogyasztói berendezkedésnek, hogy egyre inkább az van hangsúlyozva a fiatalság kultusza, ami nagyon összefonódik ezzel, hogy addig vagy értékes, amíg fiatal vagy, vagyis addig vagy jó fogyasztó, amíg fiatal vagy, kis olyan leegyszerűsítéssel. Ez abszolút benne tartja az embereket, benne tartja az is, amiről az előbb beszéltem, hogy a felelősség elhárítása, és benne tartja ez a végtelen lehetőségek illúziója is. Van egy francia pszichoanalitikus szerző, úgyhogy Philippe Jomé, aki azt fogalmazta meg, és ez szerintem nagyon pontos megállapítás, hogy mivel a világ, amiről beszéltünk mi is, a végtelen lehetőségek tárházát jelöli ki, ami egy illúzió, de az emberiség, hogyha ebben ringatja magát, hogy én bármit megtehetek, és bármit megszerezhetek, akkor értelemszerűen vágyni is fog arra, hogy bármit megszerezzen. De mivel ez egy tévhit, hogy én bármit megszerezhetek, frusztrálódni fogok, mert folyamatosan azt fogom látni, hogy mi az, amit nem tudtam még megszerezni. És ha belegondolunk, egyébként így épül fel a fogyasztói világ is, hogy én megveszek valamit, de kapásból látok egy hiányt, hogy ez már ugyan megvan, de az viszont még nincs meg. Mm-hmm. És Jomé szerint ez a frusztráció egyre inkább szorongáshoz és agresszióhoz vezet, mert hogy az ember érzi, hogy nem tudja beteljesíteni azt, ami neki ki van jelölve, mint életút, mindent szerez meg. Viszont, mivel nem képes szembenézni a felelősséggel, mert eleve infantilis, ezért elkezd felelősöket keresni, és Jomé szerint ezek a felelősök bármiféle korlátozó vagy szabályozó hatalom. Tehát mondjuk a pedagógus, a szülő, bárki, mondjuk egy kormányzatnak a tagja, de tök mindegy, hogy kiről beszélünk. A lényeg az, hogy én keressek valakit, aki szabályokat állít a végtelen lehetőségek elé, és akkor azt fogom mondani, hogy emiatt a szabály, vagy emiatt az ember miatt szorongok és frusztrálódok, nem pedig amiatt, hogy valójában van bennem ez a kettőség, hogy ez belőlem fakad valójában, hogy én akarok mindent, de nem tudok mindent megszerezni.
És anélkül, hogy elrontanám a könyv olvasásának az örömét, mondanál néhány szót arról, hogy van erre megoldás, nyilván valamennyi megoldást javasoltok, illetve tennivalókat is ajánlottok a könyv végén, de hogy mégis mi lenne egy elég szomorú és nehéz helyzet, amit most ide festettél?
Igen, maga a könyv egyébként az infantilizációval kevésbé foglalkozik, az most itt a beszélgetésnél jött elő témaként. Azt gondolom, hogy itt az infantilizáció esetén, vagy az, hogy érzelmileg érettebbek tudjunk lenni, ahhoz egyrészt fel kell hagynunk azzal, hogy mindent átruházzunk másokra, és egyre inkább próbálkozni önállónak lenni. Ezt a szülőknek az egyik legfontosabb feladata, hogy a gyereküket ne túlféltsék, ezzel viszont foglalkozik a könyv, hogy így nagyon szorongó a szülői generáció is, nagyon burokba tartja a gyerekét, mert fél, hogy valamiféle fájdalom, vagy valamiféle trauma, vagy bármi éri a gyereket. Mivel túlvédi, ezt nevezik angolul úgy, hogy overparenting, tehát egy ilyen túlzott szülői gondoskodásba tartja a gyereket, a gyerek nem fog felnőni, de ahelyett, hogy mondjuk megnyugtató lenne számára az, hogy a szülő mindent megcsinál helyette, mindenbe segít helyette, helyette csinálja meg a leckét, és így tovább, ahelyett a gyerek átveszi a szülő szorongásait, mert valójában az fog tudattalanul átszívódni belé a burkon keresztül, hogy a világ az veszélyes. Egyébként azt is látjuk, hogy ebben a médiának is hatalmas felelőssége van. Az elmúlt évtizedekben több tanulmány igazolta, hogy megnőtt a negatív médiatartalomnak az aránya, mert azzal jobban el lehet adni a sajtótermékeket. Ez is egy régóta ismert dolog az újságíráson belül, és a negatív hír jobban viszi magát. De hogy éppen ezért meg kialakul a világról egy nagyon torz kép, hogy a világ korán sem annyira veszélyes, mint amennyire mondjuk az sugallja akár a mainstream, akár a nem mainstream média. A szülőkbe is beleivódik egy elképesztő szorongás, és a gyerekek úgy fognak felnőni, hogy gyakorlatilag eszköztelenül a valós kihívásokkal szemben. Tehát, hogy lehet ezt megfordítani? Nyilván úgy, hogy a szülő egyre inkább próbálja önállónak nevelni a gyerekét. Ehhez persze nyilván az kell, hogy ő maga is kezdje el kevésbé veszélyesnek látni a világot. Ahhoz pedig leginkább az kell, hogy kezdjünk kimenni a világba, ahelyett, hogy burokba maradnánk. A digitalizáció, ugye, ami átszövi az összes területet, az azt jelenti, hogy egyre inkább az embert odaszögezi a négy fal közé, egy látszólag végtelen világban, mert a digitalizáció, a metaverzum egy látszólag végtelen világ, de valójában, csúnyát fogok mondani, a seggünkön ülünk, egy szűk szobába bezárva, és semmit nem látunk a valódi világból. Ha én semmit nem látok a valódi világból, akkor nem tudom csökkenteni a szorongásaimat. Tehát itt egy olyan, hogy mondjam, több lépcsős folyamatról van szó, hogy ahhoz, hogy én kevésbé szorongja, ki kell menni a valóságba, akkor talán már kevésbé fogom félteni a gyerekemet is a valóságtól, és így tovább. Talán így lehet felnőttennek nevelni az embereket, és nyilván ez nem csak a családokon múlik, ez múlna a kormányzati a kommunikáción, és így tovább, nem csak Magyarországon, tehát ez egy nemzetközi dolog, hogy gyerekként beszélnek sokszor az emberekkel, és nem felnőtt partnerként.
És erre, ha jól értem, javasoltok például egy olyan megoldást is, ami talán addikciók esetén is érvényes, hogy legyenek távol azok az eszközök, amik így ebben az állapotban tartanak bennünket, tehát ezek a mobiltelefonokra gondoltok itt, vagy számítógépekre, laptopokra?
Ezt úgy nevezzük, igen, hogy inger control technika, és ez nem csak a digitális eszközökre igaz, hanem akár mondjuk egy alkoholbetegnek az alkoholra. Alapszabály, hogy otthon nem lehet neki alkohol. Tehát, hogyha kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, akkor ne legyen ott egy sör, vagy egy üvegbor, mert akkor az kapásból kialakít egy automatikus választ. Ilyenkor ugye az történik, hogy az ember megpillantja a sóvárgás tárgyát, mondjuk a kémiai szert vagy a digitális eszközt, elönti az agyát a sóvárgás, onnantól kezdve a függő viselkedés az mindig automatizmus. Tehát ez nem egy tudatosan szabályozott viselkedési forma, hanem olyan, mint a tűzszentés, ami a sóvárgásra adott reflexként bekövetkezik. Ha nincs otthon alkohol, akkor az alkoholbeteg elönti a sóvárgás, nyer legalább 5 percet, amíg le kell menni a sarki közértbe, és megvenni a piát. 5 perc már elég sok lauf ahhoz, hogy beinduljon egy tudatosabb kontroll. Ugyanígy, hogy az ember úgy akar lefeküdni aludni, hogy nem egy laptoppal alszik el, vagy egy okostelefonnal, akkor ne legyen az ágyam mellett egy kis szekrényke, ahol lehelyezi az okostelefont, és bármikor elérheti, hanem lefekvés előtt menjen el mondjuk a szoba másik sarkába, a komódra helyezze le az okostelefonját, szépen slattyogjon vissza az ágyába, feküdjön le, és hogyha rátör a sóvárgás, de már egy ilyen elnyert, félállomszerű állapotban vagyunk, akkor arra már nehezebben veszük rá magunkat, hogy felkeljünk, oda slattyogjunk, és visszahozzuk a telefon. Nyilván nem arról van szó, hogy lehetetlenné teszi, de lassítja ezeket az automatikus kiéléseket. Vagy ugyanúgy, ami egy nagyon ilyen divatos szóval kezd válni, a dopaminbőjt. A dopaminbőjt azt jelenti, hogy a agyunknak ezt a jutalmazó központját, azt napi szinten stimuláljuk. Az egész világunk egyébként így épül fel. Egy Lemke nevű pszichiáternő írt egy könyvet, Dopamin korszak címen, pontosan erre reflektál, hogy az egész világunk a kiélések világa, meg a stimulációk világa. A dopaminbőjt azt jelenti, hogy mondjuk digitális detoxot tartunk, 2-3 napig egyáltalán nem kapcsoljuk be az okos eszközt, baromi nehéz megvalósítani, hiszen ez egész világunk így épül fel, de azért meg lehet. Tehát simán lehet egy hétvégét okostelefon vagy laptop nélkül eltölteni, ezt mindenki tudja azért.
Vagy akár korlátozni is.
Vagy akár korlátozni, csökkenteni, de hogy valamilyen szempontból ezeket a kiéléseket ritkítani, és akkor az agy, mivel elképesztően plasztikus, tud azért ez alkalmazkodni. és akkor már nincs meg az az inger küszöb, amire addig vágytunk, hanem egy kicsit már alacsonyabb hőfokkal is megelégszünk.
Hát ezt a gyereknevelésre átfordítva, például minél több olyan program legyen, ahol nem elérhetőek ezek az eszközök,
igen,
úsznak kirándulni.
És akkor visszakanyarodnék oda, hogy ki a valóságba, tehát gyakorlatilag tényleg belemenni a valóságba, ahelyett, hogy szűrőn keresztül látnám a világot.
Sok érdekes gondolatot találtam a kötetben, még így is, hogy nem tudtam az egészet elolvasni. A most elmondottakhoz kapcsolódik a vágyak késleltetése, és egy visszatérő motívum. Ezt trenírozunk kellene magunkat arra, hogy ne azonnal próbáljuk a vágyainkat beteljesíteni. Erről van szó?
Abszolút. Ugye van egy olyan fogalom, hogy mindenki ismeri, talán az impulzivitás, ami azt jelenti, hogy az ember igen, meggondolatlanul cselekszik, impulzív, tehát impulzusokra, késztetésekre gyorsan reagálva cselekszik, aminek hozzátenném, van pozitívuma is. Tehát az impulzív ember általában gyorsabban dönt hirtelen helyzetekbe, tehát ennek van pozitívuma is. A negatívuma az, hogy az impulzív ember nem tudja késleltetni a kielégülést, mindent azonnal akar. És ez viszont egy fejleszthető valami, tehát az impulzivitás azért csökkenthető, hogyha az ember mondjuk azt mondja, hogy egyrészt rövid távú célokat tűz ki, ami azt jelenti, hogy rövid távokon mindig van egy elérendő cél. Azért mondom a rövid távot, mert az impulzív ember türelmetlen. Tehát ha én azt mondom neki, hogy tűz egy olyan célt, ami 3 év alatt érhető el, akkor intés azt mondja, hogy kösz nem. Ha azt mondom neki, hogy ilyen apró lépésekből felépített nagy célokban gondolkodunk, akkor már is könnyebb kivárni a kis célokat. Tehát eleve az impulzívabb, mondjuk az, hogy hiperaktívabb gyerekek és felnőttek esetén nagyon fontos az, hogy több legyen a visszacsatolás. A videójáték például azért annyira addiktív, meg én ezt a szót használnám, mert ott folyamatos visszacsatolások vannak, folyamatos sikerélmények. A tanulás, a valós tanulás, a jelenlegi oktatási rendszerünk azért nem addiktív, finoman szólva se, mert sokkal kevesebb ez a pozitív visszacsatolás, vagy az a fajta sikerélmény. Tehát itt ez a gondolatmeneshez visszakanyarod, a rövid távú célok kitűzése az javíthatja a jutalomkésleltetést. Eleve az, hogyha a gyereknevelésbe gondolkodunk, ha a gyerek frusztrálódik, és a frusztrációjára mondjuk egy játékkal vagy egy édességgel akarja valamiféle választ keresni, akkor azt szerintem a szülő felelőssége, hogy megtanítsa a gyereknek, hogy ez nem fogja a valós frusztrációdat megszüntetni, vagy csak nagyon rövid távon, hanem például azt mondani a gyereknek, hogyha ezt te meg akarod kapni ezt a játékot, akkor mondjuk várnod kell a születésnapodig, vagy a nagyobb gyerek esetén azt mondani neki, oké, de akkor mondjuk legalább a felét neked kell kifizetni, vállalj diákmunkát, tehát valahogy arra nevelni a gyereket, hogy ami a pénz is érték, és a pénzért is az ember dolgoznia kell. Hozzátenném, hogyha a gyerek is dolgozik azért a tárgyért, egy okostelefon vagy bármiről beszélünk, jobban is fogja értékelni, jobban fogja becsülni. Tehát eleve ennek is van egy pszichológiai elmélete, minden, amiben energiát és időt fektetünk, annak a szubjektív értéke felértékelődik. És itt tovább nem akarom ezt
Szóval egy csomó praktikus tanácsot kapunk saját magunk életvezetés, illetve a gyereknevelés kapcsán is. Egy pillanatra az iskolára egy mondat erejéig kitértél, és az egyik fejezetben említitek, felteszitek azt a kérdést, hogy kinek és mire kellenek az iskolák. Ez mire gondoltatok itt, hogy teljesen, ha jól értem, itt egy teljesen más koncepció kellene ahhoz, hogy milyen iskolák legyenek majd a jövőben. Jól értem?
Igen, ugye ezt a fejezetet, mert ugye csak hogy a hallgatók, nézők ne azt higgyék, hogy az összeset én írtam, nem. Én az előszót írtam, meg az említett addiktológiai fejezetnek a reflexióját. Az oktatással foglalkozó fejezetet ott Lénárd Sándor írta fel, az ELTE PPK-nak az oktatója ezt a trendleíró tanulmányt, és Gyarmati Éva, pszichológus kolléga reflektált erre a munkára. Ugye mind a ketten azt állítják, hogy az adaptív oktatás, a jövő iskolája, az nem arról szól, hogy kész tananyagokat belepréselek a gyerek fejébe, mint ami a mai napig zajlik, ez a frontálisan belepasszírozott ilyen információ alapú tudásátadás, hanem sokkal inkább a készségfejlesztés az, ami meghatározza az adaptív vagy jövő oktatását. Beleértve azt is, hogy nem feltétlenül az iskolapadok vagy az iskolá belül zajlik csak az oktatás, hanem mondjuk olyan intézményeket létrehozni, amire egyes országban már vannak próbálkozások, ahol össze van kapcsolva nagyon sok minden. Tehát a könyvtározástól kezdve, a sportoláson keresztül, de nem úgy, mint egy hagyományos iskolában, hanem ezek hatalmas közösségi terek valójában, ahol ide-oda járkálva tud az ember készséget fejleszteni vagy tudást gyűjteni. A ChatGPT egyébként megérkezésével már most kezd a magyarországi oktatási rendszerben, akár a felső oktatásban is megfogalmazódni az a nagy kérdés, időszerű egyébként, hogyha én ChatGPT-vel létre tudok hozni egy esszét, egy beadandó dolgozatot, bármit gyakorlatilag, akkor nekem valójában oktatóként az a feladatom-e, vagy az-e a feladatom, hogy ezt a rengeteg információt belepréseljem egy emberi elmébe, aminek aztán egy része ki fog kopni törvényszerűen, vagy sokkal inkább az-e a felelősségem, ez most nem egy, hogy mondjam, nem egy ilyen örök igazságként akarom ezt megfogalmazni, csak egy lehetőségként, mint olyan egy egyetemeken már ez megjelenik feltételként, hogy azt osztályzom, vagy arra adok érdemjegyet, hogy milyen kérdéseket tud feltenni a tanuló a ChatGPT-nek, és nem feltétlenül az, hogy milyen minőségű lesz a beadott munka. Mert hogy valójában, és akkor itt jön be ez a készségfejlesztés, a jövő oktatásának valójában tényleg arra kell ráfeküdnie, hogy az ember a digitális környezetbe tudjon kompetens maradni. És ez viszont valószínűleg tényleg azt jelenti, hogy megismerje, digitális kompetenciának is nevezhetjük ezt, megismerje a környező eszközökben rejlő lehetőségeket, de ugyanúgy megismerje azok korlátait, vagy korlátozó hatásait.
És tudja kezelni ezeket a helyzeteket, igen. Tehát ő még elég messze vagyunk, gondolom nem csak Magyarországon.
Abszolút messze vagyunk, is, igen.
Hogy
igen.
Ez egy teljes stratégia, vagy koncepcióváltás kell ehhez, és lehet, hogy a most felnövő fiatal felnőttek fogják majd kitalálni azt a fajta iskolát.
Hát azért már most is látszik, hogyha jobban megnézzük, hogy a most felnövő generáció, tehát a mostani 10 éves generáció már eleve sokkal nagyobb arányban végez önfejlesztés a digitális térben. Tehát csomó minden készséget, tudást autodidakta módon sajátít el az online terekben. És ezeket a készségeket felhasználva nagyon sok esetben olyan munkát alkotnak meg magukat, vagy olyan munkahelyre csatlakoznak be, ahol valójában nem a középiskolai tanulmányokat használják fel, hanem sokkal inkább ezeket az autodidakta módon megszerzett ismereteket. Akár a marketing tevékenységet, tehát csomóan megtanulnak közösségi médiával úgy bánni, hogy bekerülnek marketingeshez, akár érettségi nélkül ezekkel a tudásokkal. Vagy bármiféle technológiai újításban úgy tudnak programozást tanulni, vagy akár a ChatGPT-t felhasználva úgy programozni, hogy azt csak így módosítgatni kelljen, és létrehozni applikációkat, amit aztán eladnak mondjuk a piacon. Tehát, hogy valójában nagyon sok mostani 10 éves már így fejleszti önmagát.
Igen, tehát a hagyományos koordinátorrendszerben már nagyon nehéz elhelyezni ezeket a jelenségeket. Igen. Szóval a koordinátorrendszerváltásra van szükség.
Igen, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a hagyományos oktatásban is van azért nagyon sok olyan abszolút érték, ami fejleszti az emberi készségeinket. Tehát mondjuk az, hogy továbbra is olvassanak az emberek, mert hogy az olvasásban, az irodalomban, a szép irodalomban gyakorlatilag ilyen életstratégiák jelennek meg a szereplőkön keresztül, érzelemszabályozási helyzetek, döntési helyzetek nagyon bevonó módon, érzelmileg bevonó módon ábrázolva, amiből nagyon sokat tud tanulni az ember. Ez most nem csak ilyen, hogy mondjam, ez egy szintén kutatások által igazolt tény, hogy a szép irodalomnak van ilyen típusú empátiát fejlesztő, mentalizációt fejlesztő hatása. De vagy gondolhatunk akár arra is, hogy mondjuk tényleg vannak olyan tantárgyak, az alapmatematikától kezdve, ami hogyha programozásba gondolkodunk, mint a jövő embere, aki programozó vagy gépfejlesztő, akkor annak az alapja mindig a matematika. Tehát a matematikai alapismeretek ugyanúgy megmaradnak örök értéknek, mint hogy az ókorban is már azok voltak.
Igen, ez probléma is szerintem, ezen szoktam gondolkodni, hogy ugye nyilván a probléma megoldás felé mozdul el az oktatás, hogy e felé kellene, hogy elmozduljon, de alapismeretekre mégis szükség van. Tehát, hogy valamilyen óvatos egyensúlyt kell kialakítani majd a jövőben bizonyára ezek.
Igen, egyébként a könyvnek az egyik fejezet az egészségügyel foglalkozik, ahol elhangzik az a gondolat, hogy valójában az orvoslásban is nagyon sok minden átadható lesz a mesterséges intelligenciának, egyre inkább. És ott az orvosnak, mert hogyan alakult át az orvoslás az elmúlt évtizedekben, egyre inkább specializálódott, és az orvosok egyre inkább egy területnek a legszakavatottabb ismerőjévé váltak, és ezzel együtt elvesztették ezt a holisztikus rálátásukat az emberi test egész működésére. Az egészségügyi fejezetből az derül ki leginkább, hogy arra lesz szükség, hogy minden inkább átfogó ismeret legyen az orvosoknak, mert ott lesz a mesterséges intelligencia, aki el tud végezni mindenféle beavatkozást, de kell valaki, aki átlátja a rendszert, és be tud avatkozni, hogyha szükség van rá. Ehhez meg egy nagyon széleskörű, holisztikus gondolkodásra van szükség.
És van e felé, ebbe az irányba elmozdulás? Az orvosképzésben például?
Azt gondolom, az orvosképzésben mindig is törekedtek arra, hogy nagyon sok területet ismerjenek. Inkább ez már a gyakorlat része, hogy hogyan alakul át a mindennapi gyakorlat. Mert a specializálódás az orvos egyetemről kikerülve indul el igazán a szakképzésekkel, stb. Ez még így nem alakult át a szakképzési rendszer, hogy...
Igen, ezt értem. Én még néhány dolgot feljegyeztem, hogy fontos lenne. Nagyon érdekes kifejezések. Üresen kongó templomok és vallási reneszánsz. Ez is egy érdekes mondat volt. Emögött mit találunk, ha felnyitjuk a kötetet?
Ugye ez a könyvnek a vallással foglalkozó fejezete, ami ugye elsősorban azokat a trendeket írja le, Rosta Gergely egyébként szociológus, aki leírta a trendeket, hogy valóban egyre kevesebb az önmagát vallásosnak tekintő ember. Ettől függetlenül nem szűnt meg a vallási gyakorlat, tehát az, hogy az emberek járnak templomba, az a mai napig megvan. Az a nagy kérdés, hogy ez a fajta templomba járás, ez ténylegesen mondjuk az Isten hitről szól-e, vagy sokkal inkább egy közösségi igény, hogy ott legalább vasárnaponként van egy összetartó közösség, azonos érdeklődés vagy hit mentén szervezve. Azt gondolom, egyébként ez legalább annyira fontos része mondjuk azt, hogy a hitnek, mint az, hogy az ember Istenbe hisze, vagy hogy milyen Istenbe hisze. Tehát van egy összetartó, meg értékteremtő ereje talán a vallásosságnak. De azzal is foglalkozik a fejezet, hogy ez a fajta vallásosság kezd átalakulni, úgy fogalmaz Rosta Gergely, hogy à la carte vallásossággá, tehát ilyen különböző lehetőségekből, különböző vallási lehetőségekből, mint hogyha az ember így ebből ezt tetszik, ebből azt tetszik, mint hogy egy svéd asztal lenne előttünk kiterítve, hogy nincs az a fajta dogmatikus elszigetelődés, vagy elköteleződés már annyira, hogy én csak ebben az egy egyházban hiszek, és csak annak vagyok a tagja, hanem ebben egyfajta rugalmasság kezd kialakulni. De az önmagában egy világszintű trend, hogy kevesebb a vallásos ember, és nem véletlen az, hogy nagyon sok, főleg jövőkutató a technológiát tekinti az új vallásnak, vagy ezt a tudományos gondolkodást tekinti az új vallásnak, mert hogy látszólag minden megmagyarázhatóvá válik, ami persze még mindig egy illúzió, de ha minden megmagyarázhatóvá válik, az sok esetben a vallásnak az ellenpólusa, vagy legalábbis egy másfajta magyarázat.
Csak közösséget nem ad. Ugye ez egy
fontos... És törvényszerűen elszigetel. Tehát, hogy igyekeztünk, én mint szerkesztő, de a fejezetíró is abszolút nem ilyen fekete-fehér gondolkodást átadni. Tehát, hogy a vallásosságnak a pró és kontra érvei ugyanúgy elhangzanak a könyvbe, hogy mit tud adni és mit tud elvenni akár egy ilyen nagyon szűklátókorú vallásosság. És nyilván van az olvasónak a döntése, hogy számára mi az a spirituális, hogy mondjam, igény, ami nem feltétlenül vallásosságot jelent, de valamiféle elköteleződést viszont igen, egy érték felé.
Melyik fejezet volt az, amire úgy gondolod, hogy eddig nem nagyon volt szó, ami igazán leginkább újdonságnak számít szerinted ebben a kötetben?
Én nem gondolnám azt, hogy bármelyik fejezet olyan nagyon azzal tűnne ki, hogy ilyen nagyon újszerű lenne. Sokkal inkább szerintem erősség a könyvnek az, hogy nagyon hiteles szakemberek írják, és hogy olyan könyvet viszont én nem láttam most így a nemzetközi vagy hazai piacon, ami az élet ennyi területével foglalkozott volna a jövő változás szempontjából. Mivel nem soroltuk még végig, én elmondanám, hogy azért mik vannak még benne.
Jó, persze,
A kiinduló tanulmányban egyébként Rab Árpád írta a trendleírást, és Tari Anna Maria reagált rá. Az a digitalizációnak egy ilyen általános áttekintés, hogy ez hogyan szűrődik be az emberi élet minden frontján a digitalizáció. Aztán van egy fejezet, ami az ökoszisztémák átalakulásával foglalkozik, és ennek az ökopszichológiája, tehát az ember hogyan, az emberi mentális egészségre hogyan gyakorol hatást az, hogy átalakul az ökoszisztémánk, minket körülvevő biológiai világ akár. Ugye ez is talán egy olyan téma, amivel kevesebbet foglalkoznak. És aztán van szó oktatásról, hogy beszéltük a munkavilágáról, melyik azok a munkaterületek, amik már most elkezdődnek leváltódni robotok által, ugye ezek főleg ilyen összeszerelési munkák, adattárolás, adatrögzítés, és mik azok a védett munkahelyek, amik viszont kevésbé fognak áldozatul esni, mondjuk így a mesterséges intelligenciának, mint például az embertől emberi munkák, gondolva itt akár a kozmetikusra, a fodrászra, a pszichológusra, akár a pedagógusra is egyébként. Tehát ez az a szociális terület, meg a szolgáltatás területe, ahol nagyon sok esetben megmarad az emberi munkaerő. Ugye szó esik az alapvető biológiai szükségleteinkről, mint a táplálkozás, a szexualitás, és ezekről ugye elhangzik az is, hogy ezek nem csak biológiai, hanem sokkal magasabb szintű emberi szükségletek is. vagy akár szó esik, amiről beszéltük, az emberi kapcsolatok átalakulásáról, és itt valójában az emberi élet majdnem minden területei.
Igen, igen, különböző további kifejezéseket még kiegyeztem, amik érdekesek voltak. Az előbb említetted már az ökológiai helyzetünkkel való foglalkozást, itt ugye az ökoszorongás témáját. Mit tudunk meg a könyvből, egy néhány mondatot mondanál erről?
Maga tanulmány, amit olvashatunk a könyvben, nem túl optimista. Tehát a Jordán Ferenc írta ezt a trendleírást, amiből az derül ki, hogy valójában az emberiség ezzel a végtelen, hogy mondjam, arroganciájával, vagy azt, hogy ennyire fölébe helyezi magát más állatfajoknak, vagy élőlényeknek, azzal tényleg olyan típusú pusztulásokat indított el, olyan pusztulási hullámot idézett elő, amire talán még nem volt példa az ember a föld történetében. Olyan szempontból optimista egyébként ez a leírás is, hogy magát a bolygót viszont abszolút védve érzi, tehát hogyha az emberiség esetleg nem is tud megmaradni olyan feltételek mellett, ahogy átalakul mondjuk a klímánk, vagy akár az ökoszisztémánk, maga a bolygó képes a megújulásra. És egyébként ezzel a témával nem csak az ökológiai könyv, hanem az építészettel foglalkozó, az épített tereinkkel foglalkozó fejezet is foglalkozik. Vannak olyan elképzelések például, amik inkább csak ilyen gondolatjátékok, de jól jelzik így azt, hogy az emberiség keresi a megoldásokat, hogy mondjuk van a fél bolygó projekt, Half Earth projekt, ami azt jelenti, hogy az emberiség úgy alakítsa át az élettereit, hogy a bolygó egyik felén lakjon, tehát a városok úgy legyen, hogy az ember egyik felén lakjon, a másik felét pedig teljesen elvadítani a bolygónak, és az már elég lenne ahhoz, hogy visszafordítson valamiféle, akár a klímába, akár az ökoszisztémák terén megfigyelhető pozitív változásokat. Vagy az építészet fejezetben van egy gondolatjáték, ahol ilyen megaváros, ami nem fog soha bekövetkezni, de játszik a gondolattal, hogyha a Föld teljes lakossága, mondjuk a 8 milliárd ember egyetlen nagy ilyen megavárosba, bolygóvárosba költözne, az egyrészt mekkora területet foglalna el, ha különböző sűrűségbe gondolkodnánk, és hogyha mondjuk egy ilyen nagyobb amerikai városnak a sűrűségebe gondolkodnánk, akkor a teljes Föld lakossága elférne néhány amerikai államnak a területén. És akkor ott maradna a bolygónak legalább a 80-90%, amit a természetnek át lehetne hagyni, vagy adni. Ezek nem fognak soha bekövetkezni, ezeket csak úgy jelzem, hogy valójában a bolygó meg tudná védeni önmagát, csak ez az emberiségnek is egy teljesen attitűdöt kéne váltani. Ezzel foglalkozik egyet leginkább az ökopszichológiai reflexió, amit Molnár Zsejke írt, hogy hogyan lehet kicsit úgy jobban jelen lenni a természetben, vagy a természet értékeit, meg eleve úgy definiálni magunkat, mint akik a természet részei, és nem az urai magának a minket körülvevő természetnek.
Tehát ehhez azt hiszem hatalmas szemléletváltás kell, hiszen rendszeresen számol be a sajtó is arra, amikor egy-egy településen kavicsbányát nyitnának, vagy az erdőn keresztül utat építenének, és hogy nem is tudom, hogy a társadalomnak kellene előbb megváltoznia, hogy mást várjon el a vezetőitől, vagy sok ilyen könyvnek kell születnie ahhoz, hogy sok emberhez eljusson.
Hát én azt gondolom egyébként, hogy az emberiség bizonyos értelemben joggal szkeptikus, mert az embernek az alaptermészetéhez hozzá tartozik, hogy valójában ameddig nincs egy hatalmas pofon, addig ő vakon fut előre. És az, hogy a hatalmas pofon az itt és mostba történjen, ne pedig azt mondjuk, hogy azt így folytatjuk, 2050-re elpusztul az emberiség, az egy távlati fenyegetés. És az ember, bár annyiban más, mint az állatvilág többsége, hogy van jövő tudata, ami a legtöbb állatnak nincs. Tehát a legtöbb állat, legalábbis amit most tudunk róluk, annak kevésbé van egy ilyen önreflexiós képessége, vagy öntudata, és általában jelenben létezik. Az ember időperspektívája teljesen más. Mi el tudjuk képzelni a jövőt is. De azáltal, hogy elképzeljük a jövőt, az általában a jelenlegi viselkedésünket még kevésbé. Hiába tűnik ez, hogy olyan paradoxnak, attól még kevésbé tudjuk szabályozni. Ilyen szempontból én is szkeptikus vagyok, hogy az ember szerintem a végletekig el fog futni, és amikor már élhetetlen lesz körülötte minden, akkor próbál meg elkezdeni alkalmazkodni. Én sajnos ezt látom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, viszont egy-egy ilyen könyv, mint a miénk is, vagy egy-egy ilyen beszélgetés, amiből sok van szerencsére, azok nagyjából egy ilyen folyóba dobott kavicsként működnek, hogy azért valami hullámot mindegyik vett talán, és hozzátenni már most elkezdődtek olyan alulról fölfelé szerveződő mozgalmak akár, mint az ökotudatos mozgalom, a kisközösség létrehozása, a termelői közösségek, eleve az, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet, amilyen, hogy mondjam, ilyen piszticsári dolognak tűnik, de az is egy nagy változás volt, és lássuk, hogy az már azért egy nagy szinten beinduló általános gyakorlattá vált. abban is látszik nagyon erőlépés, hogy mondjuk a húsevésre, hogyan gondoljon az emberiség, pro és kontra érvekkel itt is. De hogy látható, látszódnak azért változások, csak ezek lassúak és hogy mondjam, még nem globálisan kiterjedtek.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast műsora. A vendégünk ezen a héten Kapitány Fővény Máté, szakpszichológus volt. Én Horn Gabriela vagyok, köszönöm a figyelmüket!